Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, és a mai vendégeim szokás szerint most már mondhatjuk, hogy lassan állandó beszélgető partnerem dr. Hódos Attila, valamint másik úriember szintén volt már vendégünk, Szilveszter Tibor, de a mai beszélgetésünk különlegességét az adja, hogy eddig Attila két cégével volt nálunk, az ügyvédi irodával, mint a magánnyomozó irodával, Tibor pedig, mint biztosítási szakértő volt nálunk, viszont ti most ketten létrehoztatok egy közös céget is. Szeretném azt mondani, hogy itt a podcast beszélgetések örömére, vagy annak hatásaként ti elkezdtetek egy együttműködést, de sajnos nem így van. Viszont tényleg elkezdtetek egy együttműködést, és igyekeztek azt a szakértelmet, ami mind a kettőtöknek, valamint a vállalkozásaitokban vannak, egy harmadik cégben kamatoztatni, és megszületett ebből az Integrigard ZRT, ami panasz bejelentéssel, vagy hát ezzel panasz bejelentő rendszerrel foglalkozik, ami egy új dolog, egy kötelező dolog, úgy tudom, ugye? Igen. És akkor ezt most szépen ki fogjuk itt vesézni, hogy ez kinek kötelező, miért kötelező, mit csinál ez az egész, meg úgy minden egyéb, mert szerintem annak ellenére, hogy ez kötelező, nagyon sok ember és nagyon sok cégvezető nincs ezzel tisztában. Ugye? Szóval kezdjük ezt az egészet, hogy jött ez, hogy ti így ketten összeálltatok, mint két kicsi legó, és csináltatok egy közös céget?
Igen, tehát ugye a száraz részével kezdjük, ugye a 2023. évi 25. törvény a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint ezek a visszaélések bejelentésére szolgáló szabályokról, vagy ezekkel összefüggő szabályokról szóló úgynevezett panasztörvény. Írja elő ezt a kötelezettséget, hogy azok a cégek, akik a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak, azok kötelesek ilyen visszaélésbe jelentő rendszert üzemeltetni, illetve ez a törvény még ezt szélesebbre is húzza ezt a határt, mivel meghatározza azt is, hogy bizonyos más cégek is kötelesek erre. Ezek közé tartozik például az 50 főnél több főt foglalkoztató cégek köre is.
Minden cég, aki 50 főnél többet foglalkozik.
Így van, minden
kötelező
cég.
Kötelező üzemeltetni.
Kötelező üzemeltetni, így van. Így van. Ennek ugye több módja van, tehát meg lehet oldani külső szolgáltatóval, vagy esetlegesen saját szervezeti egységgel is. Ami nagyon fontos, hogy mindenféleképpen az, aki a bejelentéseket fogadja és kivizsgálja, teljes mértékben független kell legyen attól a cégtől, akivel összefüggésben ez a bejelentés érkezik. És ez nagyon sok izgalmas határterületre navigál bennünket, és ezért gondoltuk úgy, hogy érdemes lenne alakítani erre egy olyan profi ZRT-t, amely gyakorlatilag csak is ezzel a profillal foglalkozik, megvan az a szakértői gárdája, aki képes egy ilyen bejelentésnek a kivizsgálására, és megfelelően tudja képviselni azokat az ügyfeleket, akik bizalommal fordulnak hozzám. Tibornak ugye óriási tapasztalata van, mint szervezetépítésben, mint pedig ezeknek a cégeknek a megfelelő érdekeinek a felismerésében, illetve a bejelentők megfelelő érdekeinek a felismerésében, arra a szakterületre tekintettel, amivel foglalkozik, tehát óriási pénzügyi tudatossága van, illetve van egy nagyon nagy tapasztalata mindenfajta problémával összefüggésben, ami kezelendő ezeknél a gazdasági társaságoknál. Jó magam pedig egy elég széleskörű szakmai tapasztalattal bírok, valamennyi olyan területtel összefüggésben, ami esetlegesen további intézkedésre adhatok ott ennél a visszaélés bejelentő rendszernél. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az ERT-nek van egy külön elkülönült szakember gárdája, akik ezeket a bejelentéseket kivizsgálják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon megnyugtató megoldás lehet bármely cég részére. Jelenleg úgy látom, hogy azért vannak a piacon olyan szereplők, akik nem vagyok róla 100%-osan meggyőződve, hogy a megfelelő szakember gárdát mögé tudják tenni az egész szolgáltatásnak, de természetesen ne legyen igazam, és nem akarok ezzel még így láthatatlanba vagy kimondatlanul sem megbántani senkit. De mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan szakértelem itt a kivizsgálásban, ami megnyugtató azoknak a cégeknek, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Ugye tavaly júliussal indult ez az egész szolgáltatási szektor, illetve akkortól van ez az egész tevékenység, egy EU-s direktívának, irányelvnek megfelelően. Most már látszanak azok a kezdeti problémák, illetve tendenciák, amikkel majd itt szembesülni kell ezzel összefüggésben, illetve ami nagyon fontos, hogy bár úgy tűnik, hogy ez a szolgáltatás, ez mindenféleképpen csak a bejelentőknek az érdekeit kell védje, és ugye magával a céggel, ahova a bejelentés érkezik, nem olyan mértékig foglalkozik, de ami mindenféleképpen viszont figyelembe vehető anélkül, hogy bármifajta összefonódás lenne azzal a céggel, ahova a bejelentés érkezik, hogy szűkre van szabva azoknak a bejelentéseknek a köre, amik beérkeznek, és kötelező őket kivizsgálni. Viszont nagyon nagy számú másfajta bejelentés érkezik a különböző cégekhez. Tehát nagyon sok olyan bejelentés érkezik például, ami különböző termékekkel vagy fogyasztóvédelmi panasznak minősül, amit termékekkel összefüggő panasz vagy észrevétel vagy szolgáltatásokkal összefüggő, amit nem lenne kötelező kivizsgálni a panasztörvény alapján, viszont én úgy gondolom, hogyha egy cég prudensen működik és megfelelően akarja kiszolgálni az ügyfeleit, akkor mégiscsak fog ezekkel a bejelentésekkel is foglalkozni, nem a panasztörvény adta kereteken belül, hanem átirányítja egy másik szervezeti egységéhez, akik a fogyasztóvédelmi, illetve a termékpanaszokkal foglalkoznak.
De ez akkor lehet az ügyfél szemében, vagy az ügyfélnek egy ilyen egyablakos ügyintézés, hogy lehet ügyfélpanaszt, meg lehet munkavállalóként is a cégnek a...
Ez innentől, mert tehát, hogy nem olyan könnyű még szakmabeliként sem elsőre megérteni, hogy miről szól egyébként az egész történet. Tehát ez a történet, ez kifejezetten olyan személyeknek a visszaélés bejelentéséről szól, akik foglalkoztatási jogviszonyban álltak a céggel, akiket a cég felvételiztetett, de nem ment fel, nem vett fel, akiket a cég esetlegesen elbocsájtott, tehát már nem dolgoznak a cégnél, és egyébként a szerződéses partnerekre is vonatkozik. Tehát ez szigorúan nem ügyfeleknek és fogyasztóknak való, úgymond, de mivel ezek a központi, mondjuk úgy postaládák, ahol beérkeznek ezek a bejelentések, bárki számára hozzáférhetőek, ezért óvatatlan akár, hogy egy ügyfél is írjon rá, és erre próbáltam reflektálni, hogy én úgy gondolom, hogyha prudensen akar eljárni egy cég, akkor nyilván ezt is ki fogja vizsgálni és továbbítani fogja, de ez abszolút nem propagálandó, tehát ez nem fogyasztói panasz bejelentésére van, és egyébként akkor sem jár el szabálytalanul a cég, hogyha ezekkel egyáltalán nem foglalkozik. Megvan szabva az a kör, akivel foglalkozni kell, és megvan szabva az a bejelentés típus is, amivel foglalkozni kell.
Érdekes, akkor most jön az a kérdés, hogy bár ez egy viszonylag friss történet, de van-e már mondjuk erre vonatkozóan tapasztalat, hogy akkor amit mondtál ezek szerint, hogy mennyire kezelik külön a cégek ezeket, és akkor mennyire van az, hogy igen, a panasz bejelentőt csak és kizárólag a törvényben előírt panaszok bejelentésére kezelik, és akkor mondjuk, ha oda befut egy más jellegű panasz, egy fogyasztóvédelmi panasz, akkor azt átirányítja, vagy azt nem tudom én visszaír a vásárlónak, hogy bocsánat, de ez nem az a felület, hanem emitt tessék betenni a panaszt, hogy mennyire vállalja ezt föl, ahogy te mondod, hogy akkor jó, akkor legyen ez egy felület, de ott a háttérben, akkor ez nagyon megbonyolítja a történetet, nem? Mert hogy neki nem ugyanaz az apparátus kell, hogy kezeljen egy fogyasztóvédelmi panaszt, mint mondjuk egy cég vezetésre érkező panaszt.
Hát ezt ki kell alakítani a megfelelő eljárásrendet. A tapasztalat az, hogy a nagy komoly háttérrel rendelkező megbízók kialakítják erre az eljárásrendet, és egyébként megfelelő módon kezelik. Azért nem ördögtől való az nyilván, hogyha beérkezik egy bejelentés, akkor a bejelentővédelemmel foglalkozó munkatárs, vagy részleg, vagy pedig külső megbízott, az tudja továbbítani valakinek a cég részéről, aki ezt egyébként továbbra is elosztja. Tehát egyébként olyan nagyon nagy plusz terhet ez ebből a szempontból nem ró. Nyilván azt érdemes érdemben megvizsgálni, hogy mely szervezeti egység részére szükséges ezt továbbítani, de a visszaélésbejelentő rendszer üzemeltető elég, ha csak azt felismeri, hogy ez egyébként nem egy visszaélésbejelentő rendszerre tartozó panasz, hanem ez egy olyan panasz, ami egy másik szervezeti egységre vonatkozik.
Jó, akkor a ti rendszeretek mire képes? Ezek közül tudja kezelni mindegyiket?
Természetesen, tehát a törvény által megadott határidőben képesek vagyunk visszajelezni a bejelentőnek, és Gyakorlatilag ezen a határidőn belül, ami egyébként egy hétnapos határidőt ír elő a visszajelzésre a panasztörvény, ezen a határidőn belül mi képesek is vagyunk továbbítani a megfelelő szervezeti egységnek ezt a panaszt, de gyakorlatilag ennél nagyobb késedelmet semmiféleképpen sem szenved, akkor sem, hogyha ez más szervezeti egységre tartozik. Ez mondom egyébként a cégnek a belső döntés, hogy ezzel próbál-e, kíván-e foglalkozni, tehát a panaszkezelőrendszert kötelezően üzemeltető cégnek a feladat, hogy kíván ezzel foglalkozni, de úgy látjuk, hogy a komoly nagy cégek úgy gondolják, hogy kell ezzel foglalkozni.
A kutya ott van elásva egyébként, amit Attila mond, én azt gondolom, az egész sztoriban, hiszen annak a megszűrése, hogy valami releváns vagy sem a törvény szempontjából bejelentés, ez egy nagyon fontos kérdés ebben az egész sztoriban, és azt gondolom, hogy a szakértelem az pont ott kell, hogy kicsúcsosodjon, már akik ezzel foglalkoznak, hogy ezt meg tudják pontosan és jól ítélni, hogy a különbség az hol van.
Értem. Jó, szóval miben különbözik az általatok üzemeltetett rendszer mondjuk a más külsős partner által üzemeltetett rendszertől, vagy van-e már ilyen statisztika, hogy ki milyen módon üzemelteti ezt, vagy milyen szolgáltatást nyújt, és akkor ahhoz képest mondjuk hol vagytok ti?
Ha egy picit humoros akarnék lenni, ha bár ez egy nagyon komoly témakör, akkor azt mondanám, hogy azért nekünk óriási előnyünk, hogy van egy dr. Hódos Attilánk, ami másnak nincsen. Na, mi nyilván egy nagyon fontos szempont Attilának a szaktudása és az ő kollégáinak a szaktudása. Ő szokta mondani, hogy ez hány évetől alát, én már nem is tudom fejben, ezt majd ő megmondja, de abszolút nem kicsi.
Ugye, ami itt a nagyon érdekes határterület, és amit ki kell alakítson a gyakorlat, hogy pontosan, hogy jó és célszerű ebben eljárni, és önben nagyon nagy szórás lehet, ugye a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúját keltő bejelentéseknek például a kezelése. Ugye itt például nagyon érdekes anomáliák vannak, mert felveti a gyakorlat például azokat a problémákat, hogy vannak bizonyos bűncselekmények, amik 30 napon belül kell bejelentést tegyen az ember hatóságnál, különben egyébként elévülnek, milyen például akár egy zaklatás vagy egy rágalmazás, becsületsértés, taxatíve fel vannak ezek sorolva a megfelelő jogszabályokban, de viszont ugye itt akár 6 hónapig is tartott ez a vizsgálat, amit a cég alkalmaz. Tehát egyébként gyakorlatban simán előfordulhat, hogy mondjuk 5 hónapig vizsgálnak egy ilyen ügyet, amikor kiderül, hogy egyébként ez egy zaklatás, és akkor adott esetben feljelentést kell benne tenni. Viszont ugye mielőtt a vizsgálat zajlik, ez már akár adott esetben elévülhet. Tehát itt azért nagyon súlyos eljárási problémák merülhetnek fel, hogyha valaki nem szakszerűen kezeli ezeket a bejelentéseket, és ezzel egyébként pedig az a probléma, hogy a bejelentőt viszont senki nem akadályozhatja abban, hogy például a nyilvánossághoz forduljon. És akkor mondjuk el tudjuk képzelni, hogyha jön mondjuk egy olyan cselekményre vonatkozó bejelentés, ahol egyébként súlyos a 30 napon belül kéne eljárni, mert különben elévül. Ezt a cég úgymond rosszul kezeli, illetve a panaszkezelő rendszer üzemeltetője rosszul kezeli, kicsúsznak ebből a 30 napból, és így módon ugye meghiúsítják az igényérvényesítését annak, aki a bejelentést tette. És ez mondjuk egy nagy reputációjú cégnél nagyon komoly problémákat okozhat, nem beszélve arról, hogy az olyan kurrens és jelenleg nagyon helyesen nagyon problémás témák, mint mondjuk egy szexuális visszaélés vagy hasonló, adott esetben lehet, hogy emiatt maradnak bizonyos elbírálás nélkül, bár persze a szexuális bűncselekményekre pont nem vonatkozik ez a 30 napos bejelentési idő, de mondjuk egy zaklatásnál abszolút vonatkozik, és akár ez is lehet egy hasonló jellegű dolog, úgyhogy azért ilyen izgalmak vannak ebben a történetben. A másik fele a dolognak, hogy ugye mondjuk a visszaélés bejelentő rendszerben vagy bejelentést tevő személy mondjuk valamilyen saját cselekményét is feltárja, akkor ugye mit kötelező nekünk tenni? Mert ugye vannak bizonyos cselekmények, amiknél ugye feljelentési kötelezettség van például. Tehát mondjuk ha valaki mondjuk egy terrorcselekménnyel fenyeget, mondjuk egy bombariadó kapcsán, akkor abban az esetben például van feljelentési kötelezettség is. Tehát ezeket a határmesdjéket is tudni kell felismerni, és ehhez kell mindenféleképpen egy olyan szakembergárda, aki biztonságosan el tudja látni ezt a feladatot, anélkül, hogy mondjuk ebből komolyabb botrány lenne. Mert egyébként jelenleg azt látjuk, hogy körülbelül mondjuk 50 bejelentésből 5 az, ami valóban szükségesé teszi a teljes visszaélés bejelentési vizsgálat lefolytatását, és mondjuk egy olyan bejelentés, ami további intézkedést tesz szükségessé, de ha mondjuk pont az egy elsikkad és nem megfelelően kezelik, abból viszont borzalmas és beláthatatlan károk származhatnak adott esetben.
Tekintve itt a téma komolyságát, Van-e erre vonatkozóan bármilyen képzés vagy képzettségi követelmény, hogy ki kezelheti ezt a panaszbejelentőt?
Nem, jelenleg képzettségi követelmény vagy képzés nincs ehhez kapcsolódóan. Meg vannak határozva azok a követelmények, amelyek elsősorban a függetlenségre és a nagyon szigorú adatvédelemre vonatkoznak, amelyeknek eleget kell tenni, de azt, hogy kifejezetten ez milyen képzés vagy képzettség kell, ez jelenleg nincsen meghatározva.
Szóval elméletben bárki lehet ott a panaszbejelentőnek a fogadó végén.
Bárki.
A gyakorlat mit mutat ki az, aki a jó panaszbejelentés kezelő, hogy akinek megvan az a képessége, hogy amiket te is felsoroltál itt, azért ez tényleg nagyon-nagyon széles skálán mozoghat, és akkor itt egy nagyon komoly döntési képesség kell, hogy ő eldöntse, hogy ezt hova, milyen irányba viszi tovább. Hogy mit javasolnál te, ha azt mondjuk, igen, valaki akarna egy panaszbejelentőt indítani, vagy egy ilyen szolgáltatást nyújtani, milyen képességű vagy végzettségű emberek alkalmasak erre, vagy nem tudom, hogy fogalmazom ezt ennél szebben.
Én azt gondolom, hogy az egész törvénynek és szabályozási háttérnek a szóhangzatából azt a legcélszerűbb kiolvasni, hogy vala egy jobbító szándék vezérli, és amit egyébként szerintem nagyon az előnyükre tudnak fordítani a cégek, hogy bejöhetnék egy csomó olyan információ, amivel a saját szervezeti kultúrájukat, struktúrájukat, működésüket sokkal hatékonyabbá és jobbá tudják tenni. Pontosan ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy egy megfelelő szakember háttérrel rendelkező cégnél elengedhetetlen, hogy meglegyenek a megfelelő jogi szakemberek, akik ismerik azt, hogy milyennek az egésznek a jogi háttere, és mik azok az eljárásrendek, amiben intézkedni kell. Különös tekintettel arra, amit mondtam, hogy itt azért van bizony elévülési kérdés is felmerül, bizony felmerülnek olyan imperatív szabályok, amik nekünk kötelező cselekvést írnak elő. Nem beszélve arról egyébként, hogy ugye itt nyilván a vezetőséget is tájékoztatni kell egy cégnek, és az ügyvezetőnek megint csak fokozott kötelezettségei vannak, akár a vagyonmegóvásra, akár a vagyongyarapításra, akár a jó hírnév megóvására vonatkozóan egy-egy adott cégnél. De a jogi szakembereken túl én úgy gondolom, hogy egy megfelelő szakembergárdában kell legyen olyan, akinek van kivizsgálási tapasztalata, tehát van akár olyan compliance, akár olyan nyomozási tapasztalata, ami segíti őt végigvinni ezen a folyamaton, hiszen ha tetszik, ha nem, egy nyomozást kell lefolytasson valamilyen szinten a visszaélésbejelentő rendszernek az üzemeltetője. És ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a megfelelő szervezeti struktúra, illetve cégstruktúra fejlesztőknek is rendelkezésre kell állni abból a szempontból, hogy a céggel együttműködve ki tudják alakítani azokat az eljárásrendeket, amik adott esetben megakadályozzák, hogy a visszaélésnek a tárgyát képező cselekmény megismétlődjön. Hiszen ezek a visszaélések ugye lehetnek vagyoni jellegű visszaélések, de lehetnek olyan jellegű visszaélések, hogy akár nem megfelelő módon bánnak bizonyos munkavállalókkal, nem hatékonyan működnek bizonyos struktúrák a cégen belül, tehát erre mind oda kell figyelni. Nyilván magának a rendszernek a jellegéből adódóan itt előfordulhat bármi, tehát hogy a dohányzó helyet nem megfelelően használják a kollégák, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat nem tartanak be, tehát ez nagyon sokrétű, és azt gondolom, hogy ennek a kezeléséhez mindenféleképpen olyan asszertíven gondolkodó személyekre van szükség, akik együtt tudnak működni úgy a céggel, mint egyébként a bejelentővel, hogy az egész dolognak az legyen az eredménye, hogy maga a visszaélés megszűnjön, hiszen itt igazából az a cél. Tehát látjuk azért a szabályozásból is, hogy nem az az elsőrendű cél, hogy bírságot szabjanak ki egy ilyen cégnek, vagy valamilyen formában megbüntessék, hanem az a cél, hogy ezek a jó, úgynevezett jó gyakorlatok alakuljanak ki. Egyébként, ha már itt a szankciórendszerről beszélünk, ugye a szakirodalomban ez alatt a rövid idő alatt is már felmerül, hogy hát, hogy igazából nincsen súlyos szankciója, hogyha ezt a visszabejelentés bejelentő rendszert valaki nem alkalmazza. Ami annyiban valóban igaz, hogy a foglalkoztatás felügyeleti szervnek a hatáskörébe utalják ennek az ellenőrzését, és azt mondja ki a jogszabály, hogy nem alkalmazható tevékenységtől eltiltás, illetve bírság egyelőre nem alkalmazható abban a vonatkozásban, hogyha valaki ezt nem teszi lehető, ezért mondják azt, hogy puha szabályozás. Igen, de itt viszont akkor figyelmen kívül hagyják azt a dolgot, hogy viszont foglalkoztatásról eltiltás alkalmazható. Ugye ennek a gyakorlata még nem alakult ki, hogy milyen esetben alkalmaz majd foglalkoztatástól eltiltást a foglalkoztatás felügyeleti hatóság ebben a tekintetben, De hát azért azt beláthatjuk, hogyha mondjuk egy 150 főt foglalkoztató gyártó céget mondjuk eltiltanak a foglalkoztatást, tehát az bizony azért okozhat problémákat. Különösen egyik pillanatra a másikra. És ugye ami súlyos következmények származnak viszont ebből, hogyha mondjuk valakit eltiltanak a foglalkoztatástól, ha mondjuk nyert pályázatokon, közbeszerzéseken, ott ugye elő van írva, hogy hány főnek a foglalkoztatását kell fenntartsa, sőt, ugye még az is elő van írva, hogy milyen kvalifikált munkaerőnek a foglalkoztatását kell fenntartsa. Most ez abban a pillanatban ellehetetlenül, gyakorlatilag onnantól kezdve kimondható, hogy a közbeszerzésnek a követelményt nem tudja teljesíteni, és innentől keletkezhet egy visszafizetési kötelezettség. Tehát egyébként beláthatatlan károk is számára származhatnak abból, hogyha valaki ezt nem köti meg megfelelően, illetve nem foglalkozik ezzel megfelelően. Tehát én óva intenék mindenkit attól, aki azt mondja, hogy itt nem erős a szabályozás, mert igenis a jelenlegi jogi szabályozás alapján is megvan a lehetősége a foglalkoztatástól való eltiltásra a hatóságnak.
Mennyire látjátok azt, hogy ez már kiforrott, ez maga ez a szabályozás, vagy mennyire látjátok azt, hogy hát ez még inkább egy ilyen kísérleti fázis, és akkor itt még azért ez erősen csiszolódik itt menet közben.
De ez hallgatólagos moratórium, nem a jelen pillanatban?
Bizonyos szempontból tekintető moratóriumnak, tehát én azt gondolom, hogy a bírságolás biztos, hogy fel fogják előbb-utóbb oldani, hogy erre bírságolni is lehessen, majd meglátjuk. Igazából biztos vagyok benne, hogy még nagyon sok minden fog módosulni a szabályozásban. Éppen ezért gondolom azt, hogy ebben a kezdeti szakaszban mindenféleképpen érdemes felültervezni egy kicsit a rendszert. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes akár még szigorúbb követelményeknek is eleget tenni, mint amit megkíván egyébként maga a rendszer. Különös tekintetre egyébként üdvözlendőnek tartanám, hogyha mindenki 30 napon belül kivizsgálná ezeket a visszaéléseket, mert azért a 6 hónapos kivizsgálási határidő az azért nagyon megengedőnek tűnik a számomra.
Mi történik egy panasza konkrétan? Jó, én betelefonálok. Azt mondom, hogy a munkaadóm ezt és ezt és ezt csinálja. Sőt, majd mindjárt akkor legyen utána a következő pont az, hogy egyáltalán miket jelentsünk be, mert a legelején mondtad azt, hogy itt azért bejelentenek mindent is, ami nem feltétlenül erre a rendszerre tartozik. Úgyhogy tisztázzuk le azt, de most azt akarom tudni előtte, hogy mi a folyamat. Jó, milyen módon kell egyáltalán bejelenteni?
Igen, ez már nagyon jó, igen, mondtad a betelefonálást. Ugye nem ez a tipikus, de egyébként tehető ilyen visszaélés bejelentés írásban, szóban és személyesen is.
És ahhoz, hogy szóban tegye valaki ezt meg, az kell megfelelő apparátus, mondjuk egy call centert, vagy mit kell üzemeltetni, az, hogy ez kötelező, hogy a szóban való bejelentést megtehesse?
Igazából nem írja elő a törvény, hogy mindenféleképpen biztosítani kell ezt a módot, de én azt gondolom, hogy mondjuk megadni egy telefonszámot, ahol fordulni lehet ezzel összefüggésben, az mindenféleképpen célszerű, illetve hogyha valaki megfelelő külső szolgáltatót vesz igénybe erre a célra, akkor úgy gondolom, hogy a személyes bejelentésre is abszolút mód van. Nagyon fontos, hogy a bejelentőnek a személyazonosságát azért védeni kell, tehát meg kell tenni azokat a szükséges intézkedéseket, hogy az ő adatai semmiféleképpen se derüljenek ki szükségtelenül. Természetesen előfordulhat, hogy a vizsgálat során olyan megoldásokat kell alkalmazni a kivizsgálás érdekében, hogy mégiscsak kiderül, hogy ki a bejelentő, de alap esetben ugye védeni kell a bejelentőnek az anonimitását a visszaéléssel érintett cég előtt.
Megtörtént a bejelentés?
Megtörténik a bejelentés, 7 napon belül vissza kell jelezni a bejelentőnek, hogy történik-e intézkedés a bejelentése tárgyában, vagy pedig mellézik ennek a kivizsgálását, ugye, mint beszéltük, akkor
már... Ezt ki dönti el?
Ezt a visszaélésbejelentő rendszernek az üzemeltetője. Tehát ezt nem döntheti el a visszaélésbejelentésen érintett cég, hanem ez a visszaélésbejelentőt üzemeltető dönti el, hogy foglalkozni kell ezzel a bejelentéssel, vagy pedig nem kell foglalkozni. Ugye alapesetben akkor nem foglalkozik vele, hogyha nem jogosultól származik, vagy akkor lehet nem, mondjuk úgy, akkor lehet nem foglalkozni vele, illetve akkor lehet nem foglalkozni vele, ha már ugyanebben a tárgyban ugyanaz a személy tett teljesen ugyanilyen bejelentést, és akkor is, hogyha olyan tárgya a bejelentés, ami egyértelműen nem tartozik a visszaélés bejelentés kategóriájába. Mondom, hozzáteszem, hogy én célszerűnek tartom azért kulturáltan mindennel foglalkozni. Ezt követően megkezdődik egy kivizsgálás, aminek az alap határideje 30 nap, ami hosszabbítható, de viszont 6 hónapnál. 6 hónapot nem haladhatja meg ennek a kivizsgálásnak az időtartama.
De ez hogy zajlik le? Mondjuk tesz egy dolgozó bejelentés, hogy nem tudom én, a felettese zaklatta. Ott ül egy külsős panaszbejelentést fogadó személy, mit tud ő csinálni az XY Kft.-nél, hogy kivizsgálja azt, hogy a felettes zaklatta az alkalmazottat?
Nyilván nincs meghatározva taxatív módon, hogy milyen módszerek vethetőek be ennek érdekében. Tehát adott esetben igazából csak a fantázia szab annak határt, hogy milyen módon vizsgálja ki ezt ugye a visszaélés bejelentés rendszernek az üzemeltetője, de ugye a praktikus módja mindenféleképpen az, hogy a bejelentővel tisztázni kell az esetnek az összes körülményét, tehát nyilván tisztázójelű kérdéseket kell vele, kell neki feltenni, a szükséges vele a részleteket tisztázni, és nagyon fontos, hogy a törvény szerint meg kell adni a bejelentéssel érintett másik félnek is egyébként, hogy előadja az ő saját álláspontját. Tehát egyébként úgy mond, ha van egy zaklató, aki adott esetben beazonosítható ennél a cégnél, akkor neki lehetőséget kell arra biztosítani, hogy akár jogi képviselő igénybevételével is előadja a saját álláspontját a történtekkel összefüggésben.
De ezt kinek? Ezt magát a panaszt fölvevő személynek kell, hogy elmondja? Vagy mondjuk ez már ilyen...
Hát ez jellemzően egy írásos, kommunikáció.
Ha mondjuk olyan bejelentés érkezik, ami például már nem tudom én bűncselekmény, akkor az eleve itt kell megtenni, vagy, vagy célszerűbb egyből elmenni a rendőrséghez, és ott kell megtenni?
Hát igen, igen, igen. Tehát hogy erről azért beszélnek, hogy nyilván megvannak az eljárásrendek minden olyan bejelentésre, amit meg tehát széles körű más eljárásrendek állnak rendet. Mondjuk, ha valakinek adójellegű problémái vannak, vagy azt gondolja, hogy illegálisan adót optimalizál mondjuk egy cég, akkor természetesen ezt megteheti más hatóság felé is, de az kizárva nincs, hogy ide tegyen ezzel összefüggésben bejelentést. Most, hogy a visszaélés bejelentő rendszernek az üzemeltetője ezt hogyan ítéli meg, bűncselekményez, továbbítja, hogyan hallgatja meg ugye a cég részéről ebben érintetteket, abban már egy nagyfokú szabadság van, és mondom, ez már egy izgalmas terület egyébként, hogy ilyenkor egyáltalán történik-e feljelentés megtétele, vagy nem történik, mert ugye aki a büntetőjelsők, büntetőjog területén otthonosan mozog, hát azért sokszor eldönteni azt, hogy valami bűncselekmény vagy nem bűncselekmény, lehet, hogy csak egy másodfokú bíróság fogja, most ez persze egy extrém eset, de azért ez mondjuk egy 30 napos, 6 hónapig hosszabbítható belső kivizsgálásban, hát ember legyen a talpán, aki 100%-os dolgot tud erre mondani, de én erre mondom azt, hogy lehet, hogy jobb ezzel összefüggésben az óvatosság. A másik fel a dolognak ugye, hogy azzal viszont tisztában kell legyen a bejelentő, hogyha mondjuk azt mondja, hogy adót optimalizálnak egy cégnél ilyen és ilyen és ilyen módon, akkor egyébként a panaszkezelő rendszernek az üzemeltetője teljesen nyugodt szívvel veheti fel a kapcsolatot ugye a visszaéléssel érintett cégnek a képviselőivel, hogy ez történik, és hát az esetben akkor ugye nyilván tudni fognak arról, hogy van egy ilyen információ velük szemben, vagy valaki ezt terjeszti, akár alappal, akár alap nélkül. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon izgalmas terület.
Egyetértesz-e velem abban, és most csak így, hogy hallgatlak téged, nekem az fogalmazódik meg a fejembe, hogy azért ez nem arra hivatott ez a rendszer, hogy mondjuk konkrét köztörvényes bűncselekményeket itt jelentsenek be, hiszen az sokkal célra vezető nyíl egyenesen elmenni az adott hatósághoz, nem? Ha most mit tudom, adó jellegű visszaélések, vagy bármi, akkor menjen el a NAV-hoz, ha nem tudom én olyan zaklatás, vagy bármi olyan, ami mondjuk rendőrségi hatáskör, menjen el a rendőrséghez, és akkor mi marad, amit itt kell bejelenteni, és itt is van a helye?
Igen. Valóban, tehát az lenne az ideális, ha mindenki rögtön tudna, hogy hova kell fordulni, és oda fordulna. De én úgy gondolom, hogy valóban van ennek az egész rendszernek egy ilyen dűtőernyő jellege, tehát szerintem éppen arra hivatott egyébként, és ugye azért is hívják, hogy közérdekű bejelentések és panaszok, hogy pontosan arra hivatott, hogy egy ernyő alá összegyűjtse ezeket a bejelentéseket, és ez, hogy valamilyen intézkedés mégiscsak történjen ezekben. Éppen ezért tartom üdvözlendőnek, hogyha minden jellegű bejelentés megfelelően ki van vizsgálva, és megfelelő intézkedéseket tesznek ezt követően azok a szervezeti egységei a cégnek, akiket ez érint. Még ami egyébként nagyon fontos terület, és ugye a szankcióknál annyira nem említettük, illetve még szerettem volna elmondani, két irány. Az egyik az, hogy egyébként a törvénynek a beiktatásával egyidejűleg a szabálysértési törvénybe is bekerült egy szabálysértés, tehát a közérdekű bejelentőnek az üldözése, vagy bármifajta hátrányban részesítése, vagy akár a bejelentés kivizsgálásának a hátráltatása is megvalósíthatja a bejelentő üldözése nevű szabálysértést, tehát ebből is látszik, hogy ezzel egy fokozott védelmet fognak élvezni, illetve ugye, amit már részben érintettünk, hogy viszont a panasznak, a bejelentésnek a nem megfelelő kivizsgálása a vezető tisztségviselőnek, tehát a visszaéléssel érintett cég, a a visszaelés bejelentésen érintett cég vezető tisztségviselőjének, a felelősséget viszont a későbbiekben abszolút megvalósíthatja. Tehát ha mondjuk azt látják később, hogy akár a cég mondjuk felszámolási eljárás alá került, és mondjuk visszaelés bejelentés keretében kapott korábban egy olyan bejelentést, ami elvezethetett volna oda, hogy mondjuk ne kerüljön ilyen helyzetbe a cég, és mondjuk ennek elmulasztotta a kivizsgálását, vagy a figyelembevételét, akkor bizony a vezető tisztségviselőnek ezzel összefüggésben lehet feladata, illetve felelőssége. Ezért mondom azt, hogy valóban lehet, hogy sok adott esetben nem túl releváns bejelentés is beérkezik ebbe a rendszerbe, de mindenkit óva intenék attól, hogy félváról kezelje, mert viszont ezeknek a nem megfelelő kezelése azért elég sokrétű szankciót, illetve problémát volhat a későbbiekben maga után. Akár egy nyilvánosság előtt való, úgymond csúnya szóval lejáratódást, de akár egy személyi felelősséget is egy vezető tisztségviselő részéről. Úgyhogy egyébként nagyon izgalmas a dolog, nagyon izgalmas, ahogy alakul. Én értem, hogy egyébként a szervezeti kultúrának a fejlesztésére, fejlődésére és a javítására vonatkozóan hozták ezt a törvényt. Nagyon érdekes lesz egyébként, hogy ez hova fejlődik. Mondom, már az első tapasztalatok is érdekesek. Bő fél év áll ugye ezzel összefüggésben rendelkezésre, de a később olyan biztos, hogy sok érdekes eset lesz.
Igen, nagyon, nagyon izgalmas, hogy hallgatlak, meg én is azt látom, hogy itt azért lesz egy olyan időszak, ami tényleg itt le kell ennek tisztulni. Ez egy teljesen új dolog, szakembereknek is teljesen ki kell alakuljon gyakorlatilag a szakemberség. Egy olyan, aki ezt megfelelően tudja kezelni, ki kell alakuljon az a rendszer, ahol ez megfelelően átmegy, megfelelő folyamatok kirajzolódnak, vagy ahol tudja azt, igen, utána már kialakulnak a rutinok, hogy milyen ügyek hova tartoznak, hova folynak, hatóságra tartoznak, nem-e? Itt említetted a cégvezető felelősségét. Jön egy bejelentés, nincs megfelelően kivizsgálva, és akkor ezért a cégvezető a felelős. Szóval ezt akkor a cégvezető dönti el, hogy ez ki lesz vizsgálva, vagy az, aki fogadja a bejelentést, maga a panaszkezelő, ki a panaszkezelő jogilag?
A visszaélés bejelentő rendszert üzemeltető, tehát ahogy te mondod, a panaszkezelő, az teljes autonómiával bír ebben a tekintetben, hogy ő milyen intézkedéseket tesz az alapján.
De ez az ő felelősségét is rögtön ugye maga után vonja.
Így van.
Szóval előfordulhat az, hogy mondjuk valami nincs kivizsgálva, de ez elakadhatott mondjuk a panaszkezelőnél.
Ez kontra igaz, igen.
Vagy ezért lehet felelős a cégvezető, de akkor ezt is gyakorlatilag egy vizsgálat kell, hogy kiderítse.
Hát
hogy...
igen, érdekes, amit mondasz. És mondjuk ez a további omban lehet, hogy felfog egy olyat is vetni, hogy aki mondjuk ilyen rendszert üzemeltet, annak például legyen egy felelősségbiztosítása, ugye? Hogy a másik jogterületre is egy kicsit átkanyarodjunk, vagy másik szakterületre is átkanyarodjunk. Mert ugye valóban ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk a bejelentő rendszernek az üzemeltetője akár nem vesz észre egy üzenetet, vagy nem megfelelően kezel, vagy csúnya szóval megint félrekezel. És mondjuk ez alapján egy nagy kár éri a céget, akkor én azt gondolom, hogy a bejelentő rendszer üzemeltető egyébként tartozhat kártérítési felelősséggel.
Tehát annak a megállapítása nyilván, hogy valamit hatósági vagy büntetőjogi eljárásba kell adni, vagy sem, azért az egy nagyon komoly felelősség. És hogyha valaki ezt nem beszéli komolyan, vagy nincs meg hozzá megfelelő szaktudása, akkor nem is kell magyarázni, hogy ez mit vonhat maga után, úgyhogy az nyilván nem kívánatos.
Igen, ezért is kérdezgettem, ezért is próbáltam ebbe az irányba nagyon elmenni, mert én is azt látom, elméletben akkor ezek szerint bárki lehet, meg üzemeltethet egy ilyen panaszkezelő rendszert, de gyakorlatban ennek azért nagyon-nagyon sok követelménye van, személyi követelménye, folyamatokat, felelősséget, mindent figyelembe kell venni, és azért szerintem itt jön képbe a ti szakértelmetek, és hogy te szoktad itt a te saját cégedet is apostrofálni, hogy a 180 év kombinált szakmai tapasztalat, ehhez még hozzáadódik Tibornak a több évtizedes szakmai tapasztalatait, egy ilyen 200 év szakmai tapasztalatról beszéltünk, és különböző területekről. Ugye itt a nyomozati, hatósági, jogi, biztosítási folyamatmenedzsmentek minden tekintetben. Azért én úgy látom, hogy ti ezt egy picit átgondoltátok, hogy mibe vágtok bele, és nem az van, hogy csak így puff, megnyílt egy piaci rés, vagy egy új piaci szegmens, mert azért ez szokott lenni, ugye, és akkor boldogtalan rácsap, aztán majd így kihullik, aki kihullik, meg bennmarad, aki bennmarad, de itt azért erre csak úgy rácsapni minden felkészülés nélkül, azért az egy nagyon nagy felelősség, nem?
Azt gondolom, hogy a szakmai háttér az a maximálisan adott, de nyilván a cégnek a rendszerét, a működését, ezt kialakítani, ez egy folyamat, tehát az nem így működik csak a levegőből. Nyilván ezen dolgozunk, és meg kell teremteni minden egyes olyan lépcsőfokat ebben az egész folyamatban, ami azt az eredményes működést fogja maga után vonni, amit mi szeretnénk ebben látni.
Az mindenféleképpen egy küldetés, és küldetésünk, hogy a lehető legsokrétűbb, diverzifikált megoldást kínáljuk ezekre a kérdésekre, és tényleg olyan nézőpontokból és szakemberekkel közelítsük meg, ami a végén tényleg ahhoz vezet, hogy itt nem mindenfajta csúnya hatósági eljárások indulnak, hogyha nyilván, hogyha szükséges, akkor szükséges, de hogy tényleg a szervezeti struktúra, kultúra az nőjön egy cégnél, ezáltal akár egy hatékonyság is tud növekedni, egy profit növekedés is elképzelhető, tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon izgalmas benne, és nagyon jó benne, hogy jobbá lehet tenni egy egész struktúrát azzal, hogyha ezeket a bejelentéseket minden szempontból megfelelő szinten a helyén kezeljük, és szakmai hozzáértéssel.
Mennyire láttok a cégek részéről fogadókészséget, illetve tudatosságot? Ebben a történetben hogy fogadták ezt az egész
újra? Nekem pozitívak a tapasztalataim abszolút, tehát mindenki nyitottan áll a dologhoz, mindenki partner, nem találkoztam még olyan, hogy akadályozni próbáltak volna egyébként bármilyen ilyen kivizsgálást, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból abszolút pozitív az eddigi tapasztalat.
De ami viszont meglepő az, hogy amikor ugye rászűrtünk a cégekre, akkor rengeteg olyan céget találtunk, így most már lassan egy éve, hogy a törvény létezik, akiknek még mindig nem valósult meg a visszaélés bejelentő rendszere, tehát ott szabad pálya van, ami nekünk nyilván üzleti szempontból jó, csak számomra egy kicsit furcsa, hogy vagy nem ismert számukra ez a törvény, vagy ilyen pillanatban nem foglalkoztak még kellő mélységben vele.
De igen, vagy az van, amit az Attila mondott, hogy maga a szankció az ellen pillanatban nem elég erős, az én hosszú távú következményeket meg nem mérik fel. Hogy ez nem csak arról szól, hogy most engem hány forintra büntet meg a hatóság, ha én ezt elmulasztom, hanem igen, például miket veszíthetek én hosszabb távon? Hogy
hát pedig bocsáss meg, Attila, csak egy gondolat, hogy itt a 10-15 perc ezelőtt föltetted a kérdést, hogy mi a megoldás. És hogyha egyébként Attila egy nagyon komoly szakszerű választ adott hosszan, a rövid válasz az lett volna, hogy tessék megkeresni az integrációt, az a megoldás. Hát, de hogyha valaki megnézi ennek a díját, hogy ez mibe kerül, mint szolgáltatás, és egyébként annak a büntetésnek a valószínűségét, ami ilyenben még nem működik, de egyébként bekövetkezhet bármikor szabadon, hiszen ezt nem mi döntjük el, hanem az aktuális hatóság, egymás mellé teszük, akkor a kettő ez köszönő viszonyban nincsen egymással. Tehát én azt gondolom, hogy egy vállalkozásban kerekítés hiba sem ennek a szolgáltatásnak, de főleg az a háttér, amit mi az Email Plus-ban nyújtunk, de ezt majd mindjárt mondja.
Igen, ezt akartam, hogy akkor ez milyen nagyságrendű költség egy cégnek, és mi az, amitől ti szebbek, jobbak, okosabbak?
Igen, bocsánat, még az előzőre akartam ráfűzni, hogy, és el fogom utána mondani, tehát, hogy a szankció az súlyos már most is, ugye, csak ugye mindenki abba bízik, hogy nem fogják alkalmazni, de hát, hogy idézek ugye a híres filmből, hogy nem a zuhanás számít, hanem a leérkezés. Az áráról egyébként az egész szolgáltatásnak annyit kell tudni, hogy jelenleg általánosságban egy havi 5000 forintos díja van ennek a szolgáltatásnak, illetve az éves díj az 50000 forint, tehát valóban egy vállalkozásnál ez teljes mértékben elhanyagolhatónak nevezhető, illetve még ehhez kapcsolódóan én azt gondolom, hogy nyújtunk olyan szolgáltatásokat, amik mindenféleképpen kecsegtetőnek és egy jó megoldásnak tekinthetőek a cégek szempontjából, de ezt mindenkivel nyilván egyedileg tudjuk megtárgyalni, amikor szó van ennek a rendszernek az üzemeltetéséről, illetve arról, hogy az adott cégnek mire van szüksége. Nyilván mielőtt leszerződünk, azért azelőtt ezt mindenféleképpen célszerű felmérni, hogy mik azok a problémák, amik felmerülhetnek, milyen volumenben, és pontosan a rendszer hogy alakítandó ki annál a cégnél annak a érdekében, hogy ez a lehető leghatékonyabban és legjobban működjön. Fontos hozzátenni, hogy ez bejelentő védelmi tevékenység, tehát azért nekünk elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a bejelentőnek az anonimitása megmaradjon, és függetlenül kivizsgálásra kerüljenek ezek a panaszok a cégtől.
Hát ez ahhoz képest, ez abszolút nem én valami klasszisokon magasabb költségre számítottam, és akkor ennek fényében azt mondod, hogy rengeteg olyan cég van, aki beletartozik ennek a törvénynek a hatája alá, de még nem alkalmazza, igen. Azt meg ma végképp nem tudom összerakni.
Igen. Az így van.
Hogy nincs havi 5000 forintja mondjuk egy...
Nem, ez nem arról, hogy szerintem, hogy nincs havi 5000 forintja, vagy az van, amit Attila mondta, hogy egyelőre még mivel a szankció, amíg nincsen rá egy konkrét példa, hogy ez megtörténik egy cége, nem kívánom egyébként egyetlen cégnek sem, hogy ez így legyen, de tartok tőle, hogy majd ez lesz a megoldás a dolognak, amikor majd mindenki fölkapja a fejét, hogy hú, ezt meg kéne csinálni. Remélem, hogy eddig nem jutunk el, mert addigra már mindenki a partnerünk lesz, és akkor ez a probléma megoldódik. De hát ez a helyzet, hogy rengeteg cégnek nincs még meg ez a visszaélésbe jelentő rendszer, amit üzemeltetnie kellene a törvény alapján. Ami mondom számunkra, nyilván pozitív, mert van bőven hely a piacon, de ettől függetlenül jelzésértékű is, azt gondolom. És azt hozzá kell tenni, azt Attila nyilván nem hangsúlyozta ki az előbb, de természetesen fontos, hogyha valakinek egyedi igényei vannak, és egyedi problémákat kell megoldani, akkor természetesen arra majd egyedi diét is fogunk adni, hiszen ott egyedi megoldásokat kell produkálnunk.
Jó, hát szerintem ez legyen egy zárszó akkor ennek a beszélgetésnek. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová fog ez tovább menni, meg ennek milyen hatásai lesznek itt a cégműködésekre, cégkultúrára, nem minden egyébre. Tényleg arra bátorítok minden cégvezetőt, akinek kell, hogy üzemeltessen ilyet, hogy szerintem nem ezen érdemes spórolni, valószínűleg, hogy reggelire többet elkölt a cégvezető egy nap, mint amennyi ennek a havidíja. És olyanok is ezt azért önkéntesen alkalmazhatják, akik egyébként nem tartoznak a törvény alá, akikre nem kötelező, de mondjuk egy ilyen jó szolgálatként, egy ilyen jó szolgáltatásként igényelhetik?
Abszolút.
Természetesen alkalmazhatják, illetve azért vannak olyan kritériumok, amik akár idővel, hogyha úgy alakul az üzletmenet, ennek hatája alá is tartozhat egy cég, hiszen például van egy olyan kritérium, amit módosítottak is már a törvény megszületését követően, hogy például akinél rendszeres a havi 3 millió forintot meghaladó készpénzforgalom akár, akkor egyébként ott is kötelezővé válhat időközben is egy ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel előre menni, hogy ez már mint egy jó gyakorlat legyen meg, mindenféleképpen célszerű lehet, illetve abszolút el tudom képzelni azt is a továbbiakban, hogy akár közbeszerzéseknél, akár nagy cégek által lebonyolított tendereknél feladat, illetve követelmény legyen az, hogy működtessen egyet egy gazdasági társaság, és nyilván akkor, hogyha ez már megvan, akkor ezzel már nem kell fájjon a fejünk, hanem ennek a kritériumnak automatikusan lelket teszünk.
És a létszámnövekedés is ugye ide tartozik.
Így van.
Szituáció.
Így van.
Egy cég esetében.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Nagyon szépen köszönöm nézőknek, hallgatóknak is a figyelmet. Remélem hasznos volt ez a beszélgetés is. Attila, köszönöm, hogy eljöttél. Tibor, neked is, hogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Lesz még egy külön beszélgetésünk más témakörben is, úgyhogy tőled azért nagyon-nagyon nem köszönök el. A nézőktől, hallgatóktól viszont igen. Viszontlátásra, viszonthallásra.
Köszönjük.
Viszontlátásra.